A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva magasztaljuk Istenünket, a 47. Zsoltár első versét énekeljük el. Foglaljunk helyet és folytassuk az éneklést az új énekes könyvünknek a 496-os számú énekét énekeljük. Hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből, az első fejezet 10-től 17. versig terjedő szakaszából.
Kérlek azonban titeket, testvéreim, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyen közöttetek szakadások, hanem legyetek ismét egy értelemmel és azonos véleményen. Mert testvéreim, Chloé embereitől megtudtam, hogy viszályok vannak közöttetek. Arról beszélek, hogy közöttetek mindenki azt mondja, én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én pedig Krisztusé. Hát Krisztus részekre osztható? Vagy Pált feszítették meg értetek, vagy Pál nevére kereszteltettetek meg? Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, kivéve Krispuszt és Gájuszt. Csak hogy valaki azt mondja, hogy a magam nevére kereszteltem. Megkereszteltem még Sztefanász házanépét is, ezen kívül nem tudom, hogy valaki mást is kereszteltem volna. Mert Krisztus nem azért küldött engem, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem. De nem szólásban van való bölcsességgel, hogy Krisztus keresztje ne legyen hibába való. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk. Mennyei atyánk, a Jézus Krisztus által hálatelt szívvel állunk meg itt a te színed előtt most újra. Köszönjük ezt a mai vasárnapot. Köszönjük neked, hogy megengedted, hogy ide jöjjünk, hogy ide hívtál bennünket, hogy újra találkozni akarsz velünk. Olyan csoda ez, Uram, az életünkben, hogy ennyire fontosak vagyunk neked. Köszönjük neked azt, hogy újra és újra keresel bennünket. Köszönjük, hogy újra fel akarsz rázni bennünket a bűneinkből, azokból a rossz dolgainkból, amelyeket nem akarunk elengedni. Hiszen te látod, hogy az elmúlt hetünk is hogyan telt, hogy milyen dolgok voltak azok, amelyek eltávolítottak tőled. A gondolatainkban összezavarodtunk, a tetteinkben, a szavainkban nem rád mutattunk, nem éltünk olyan méltó életet, amelyet te szerettél volna nekünk adni. Pedig a múlt vasárnap is úgy mentünk talán haza, hogy majd most talán sikerül. És megint úgy vagyunk itt, hogy megint nem sikerült. Uram, te látod, hogy milyen sokszor vétkezünk ellened. És te látod azt, Uram, hogy nem tudjuk igazán elképzelni azt, hogy hogyan tudnánk megváltozni te nélküled. Uram, olyan jó az, hogy újra és újra adod a te kereszted ajándékát, újra és újra rámutatsz arra, hogy te már mindent elvégeztél helyettünk. Nem nekünk kell erőkedni és okoskodni, hanem egyedül te intézed, te készíted számunkra ezt a csodát. Olyan csodálatos, Uram, hogy erre figyelmeztetsz ezen a mai alkalmal is. Kérünk, Uram, hogy a te evangéliumod ereje bátorítson fel bennünket újra, hogy úgy hallgassuk a te ígédet, hogy valóban az nekünk szól. Így légy az ige hirdetőjével és hallgatóival itt is, az internet előtt is, és azokkal is, akik gyerekórán vannak, áld meg az ő alkalmukat is. Légy, Uram, közöttünk, Uram. Amen.
A bűnbocsánat evangéliumát Jakab leveléből olvasom, az 5. fejezet 15. verséből. A hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Amen. A 234. dicséretünk második versét énekeljük el. Istenünk igéjét a 133. Zsoltár első verséből olvasom. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Nagyon jó érzés újra itt lenni a testvérek körében. Amikor azon gondolkodtam, hogy mi legyen ennek a mai vasárnapnak az alapigéje, akkor két esemény jött elém, két választás. Az egyik, ami múlt héten lezajlott, a lelkészválasztás, a másik pedig, ami ma zajlik, az országgyűlési választás. Egyikről sem olyan formában szeretnék beszélni, hogy direkt módon, hanem meg fogjuk vizsgálni, mit tanít az ige a megosztottságról és az egységről. Az elmúlt hetekben, hónapokban kiderült, hogy a magyar nép mennyire megosztott. Ha valaki megjegyzést tett egy politikai pártra, egy pozitív megjegyzést tett, akkor azok, akik másként gondolkodtak, rögtön rátámadtak. Kimosták az agyadat, megfizettek téged, hazaáruló vagy, stb. Stb. Még a nem politikai jellegű beszélgetésekben is érezhető volt a feszültség, az emberek nem találták egymással a hangot. Hát ez a fajta pártoskodás, meggyőződésem, hogy az Istentől elfordult világban egészen természetes jelenség. Miért? Egyrészt azért, mert aki nem ismeri az Istent, az nem tudja, hogy mi a jó és mi a rossz, mi a helyes és mi a helytelen. De ha még tudná is, akkor is a döntéseit rendszerint nem elvi alapon, hanem az érdekei mentén hozza meg. Amíg világ a világ, mindig lesz megosztottság, mindig lesz pártoskodás. Hiába reménykedünk abban, hogy ez a világ majd egyszer megbékél. Hogy kitör a világ béke. Hogy mindenki azonosan, vagy legalábbis közel azonosan látja a dolgokat és áll az élethez. Ez nem történhet meg. A bűneset során nem csak Istentől kerültünk fényévnyi távolságba, hanem egymástól is. Tehát a világban mindig is lesz pártoskodás, mindig is lesz megosztottság. De mi a helyzet az egyházban? Mi a helyzet a gyülekezetben? Mert Isten igéje elsősorban erre akar bennünket tanítani. Vizsgáljuk meg a korintusi gyülekezetnek a példáját. A korintusi gyülekezetnek Pál apostol egy kemény levelet írt. Ennek a kemény hangvételnek az oka a megosztottság volt. Amikor Pál apostol otthagyta a gyülekezetet megalapítása után, akkor ez a gyülekezet jó állapotban volt. Amikor később hallott a gyülekezetnek az életéről, akkor pedig azt látta, hogy hát most már egyáltalán nincs ilyen jó állapotban, szakadások vannak. Különféle frakciók alakultak ki, a különböző tanítók, illetve különböző elképzelések mentén. Négy pártot sorol fel Pál apostol. Az egyik pártnak ezt a nevet adja a Kéfás pártja. Én Kéfásé vagyok. Hát ki ez a Kéfás, és mit lehet tudni az ő pártjáról? Ha elolvassuk az evangéliumokat, akkor azt látjuk, hogy az egyik tanítvány Arám neve volt Kéfás. Ezt a nevet Jézus megváltoztatta, és egy görögösen csengő nevet adott neki, te vagy Pétrosz, magyarul Péter. Magyarul itt valamiféle Péter pártiságról van szó. Nagyon beszédes amúgy a kifejezés, hogy nem Péternek hívják a maguk pártját. Nem azt mondják, hogy én Péteré vagyok, hanem azt, hogy én Kéfásé vagyok. Tehát az Arám, a zsidó nyelv elnevezését használja. És ez arra utal, hogy a korintusi gyülekezetben volt egy párt, amely a maga nemzeti hovatartozását ezt mindennél többre tartotta. Az, hogy én zsidó vagyok, az fontosabb annál, mint hogy Krisztus követője vagyok. Hát meg kell mondjam, hogy ez manapság is előfordul, hogy valaki egy gyülekezetben a nemzeti hovatartozását tekinti a legfontosabb értéknek. Volt már olyan református gyülekezet, ahova meghívtak előadni olyan embert, aki azt hirdette, hogy Jézus Krisztus egy pártus herceg volt. Mert ugye az édesanyja Mária valami pártus hercegnő. És hát a pártusoknak köze van a magyarokhoz, tehát Jézus Krisztus végső soron magyar volt. Először csak hallottam erről, hogy ilyen létezik. Azt hittem, hogy hát mai kifejezéssel élve fake news, álhír. De aztán összefutottam olyan emberrel, aki ott volt ezen az előadáson, és pozitívan hallgatta ezt az előadást, és engem is próbált meggyőzni róla, hogy de higgyen már el, hogy Jézus végső soron magyar volt. Ez nagyon szomorú, amikor az identitásunknak ezt a két fontos pontját, a hitbeli és a nemzeti részét nem tudjuk megfelelően súlyozni. Mert az első mindig a hitbeli identitásunk, hogy Krisztushoz tartozunk. Hogyha a nemzeti identitásunk fölé emelkedik a Krisztus iránti elkötelezettségünknek, ott baj van. Hát erre mutat a Kéfás pártja. Van egy másik párt is, az ő jelmondatuk, én Apollósé vagyok. Hát ki volt ez az Apollós, és mit lehet tudni az ő pártjáról? Apollós a gyülekezet egyik tanítója volt, aki Alexandriából származott, tehát Egyiptomból. De nem egyiptomi ember volt, hiszen a Nagy Sándor féle görög terjeszkedés során rengeteg görög elhagyta az őshazát, és más területeken telepedett le. Hát Egyiptomban is egy nagy görög központ kialakult. Alexandria, a görög műveltség és kultúra talán egyik legnagyobb fellegvára volt abban az időben. Az alexandriai könyvtár jelentette az ókor legnagyobb könyvtárát. Hát ha valaki azt mondta, hogy Alexandria, akkor mindig a görög műveltség jutott eszébe, és Apollós teljesítette ezeket az elvárásokat, ő a retorikában hihetetlen gyakorlatra tett szert, ez kiderül Pál apostolnak a leírásaiból, illetve az apostolok cselekedeteiről szóló könyvnek a beszámolóiból. Tehát Apollós a görög műveltség mintapéldája volt. És azok az emberek, akik azt mondták, hogy én Apollósé vagyok, azok azt állították, hogy az én intelligenciám és műveltségem, na ezek a legfőbb értékek. Krisztus és az ő követése ez után következik, vagy legalábbis egyen rangban állnak egymással. Hát megint csak hadd mondjam azt, hogy ez a kísértés nem a múlté. Ma is kísértést jelent mindez. Valaki azt mondja az intellektusára, hogy hű, de büszke vagyok én erre. Van olyan gyülekezet, megnéztem a presbiteri listát, kb. 20 emberből 16-nak doktorátusa van. És a maradék 4 is a szellemi elitnek valamiféle tagja, csak neki nincs doktorátusa. Hát el tudjuk képzelni, hogy hogy érzi magát ebben a gyülekezetben egy olyan ember, aki nagyon mélyhitű, de iskolázottságát tekintve nem éri el ezt a szintet. Ez is egy komoly probléma. Ahogyan a nemzetiség bálványozása probléma, úgy a műveltségnek a bálványozása is probléma. A harmadik pártról is kritikusan beszél Pál, bár úgy tűnik, hogy ez az ő pártja, hiszen némelyek így fogalmaznak, én Pálé vagyok. Pál apostolt jól ismerjük, Talán arra érdemes most csupán felhívni a figyelmet, hogy Pál másfél évet töltött Korintusban. Ő volt az, aki megalapította a gyülekezetet, és az első másfél évben pásztorolta. Úgymond ő volt az, aki kinevezte a presbitereket, a tanítókat, a gyülekezet életének ő adott irányt. Amikor valaki azt mondja, hogy én Pálé vagyok, akkor egy olyan csoportra kell gondolnunk, akik ahhoz a lelkészhez ragaszkodnak, vagy ahhoz az emberhez, szolgálóhoz ragaszkodnak, aki elindította őket a hit útján. És ennek a szolgálónak a személye ez nagyobb jelentőséggel bír, mint amekkorával egyébként bírnia kellene. Megint csak azt mondom, hogy nem múlt el ez a veszély, ez a kísértés. Sok jó nevű gyülekezetet ismerek, hívő gyülekezetet ismerek, ahol láttam ezt a szörnyű változást, hogy megválasztottak egy új lelkészt, aki szintén az Úr útján járt, elkötelezetten, ahogyan az elődje is, de voltak emberek, akik azt mondták, hogy hát én évtizedekig ismertem az előző lelkészt. Nála jutottam hitre. Nála konfirmáltam, az ő evangelizációs szolgálatán értettem meg Krisztus hívását, nekem ő az iránytű. És a következő lelkésznek a munkáját megnyomorították, mert ő nem úgy mondja az igét, ő nem azt az igét mondja, talán nem is az igét mondja. És van egy negyedik párt, ami nagyon különösen hangzik. Úgy tűnik, mintha egy jó párt lenne, de valójában nem. Némelyek így fogalmaztak, én a Krisztusé vagyok. Azért mondom, hogy jónak tűnik, mert az első három az, mintha emberek köré szerveződne. A negyedik pedig azt mondja, hogy én nem embereket követek, én a Krisztus követem. Csak hogy ebben a felsorolásban Pálnál egyértelműen ez egy negatív megfogalmazás. És nem az a negatív, hogy valaki Krisztushoz tartozónak vallja magát, hanem ebben a sorban ez a kijelentés, ez valahol azt jelenti, hogy engem nem érdekelnek a tanítók, nem érdekel a tanítás. Az a lényeg, hogy én a Krisztushoz tartozom, nekem vannak lelki ajándékaim, tudom, hogy amit én gondolok, az jó, tudom, hogy amit én teszek, helyes, és hagyjon engem mindenki békén. Ez is egy rossz hozzáállás. És azt kell mondjam, hogy ezzel is találkozunk. A Pál pártja az egy lelkész bálványozó párt, úgymond, ma így mondanánk. Ez a fajta hozzáállás pedig egy kicsit ilyen individualista hozzáállás, hogy van ugyan a gyülekezet, az nem számít, az a lényeg, hogy én személyesen a Krisztushoz tartozom. Hát a korintusi gyülekezet igen megosztott volt egyrészről. Ugyanakkor mit mond még Pál róluk? Másik oldalról. Mert nem hallgatja el azt sem, hogy azért van köztük valamiféle egység is. Honnan tudjuk? Hát Pál apostol nagyon fontos dolgokat mond, azt mondja, hogy ti mind szentek vagytok az Isten szemében. Magyarul elkülönítettek, ti az Istenhez tartoztok, egyesével is és csoportjával is. Azt is mondja, hogy ti mindannyian várjátok a Krisztus megjelenését. És azt is, hogy mindnyájan egy lélekkel itattattatok meg. Remélem megfelelő szótagot használtam, és nem rontottam el a szót. Tehát Pál beszél a megosztottságról, és beszél egy ilyen nagyon magas szintű lelki egységről a Krisztusban. De ez a nagyon magas lelki szintű egység, ez, hogy is mondjam, inkább elvi egység volt a korintusiaknál, és inkább a megosztottságot lehetett tapasztalni. Hát sokszor a mi gyülekezeteink is hasonló képet mutatnak. Most nem akarom egy az egyben ránk alkalmazni, bár tudom, hogy a múlt heti szavazásnál voltak igen és nem szavazatok. Nem feltétlenül erre gondolok, mert ez sokszor természetes folyamat. Mindenki gondol valamit helyesnek, és annak megfelelően beszél. A szakadások ennél mélyebb szinten nyilvánulnak meg. Az arról szól, hogy az egyik ember nem tudja elfogadni a másikat. Az egyik gondolkodásmód a másikat. Nem tudja szeretni egyik a másikat. A gyakorlatban így nyilvánul meg a szakadás. Nagyon sok példát lehet hozni az egyháztörténetből, nagyon sok gyülekezeti példát lehet hozni. Én azt gondolom, hogy köztünk is vannak nézeteltérések. Mégis jó volt azt olvasnom, az elmúlt héten volt egy levelezés a gyülekezet listáján, hogy habár van sokféle más gondolkozás, de kitartunk amellett, hogy egymást szeressük, mint Isten gyermekét. Ez egy óriási dolog. És erről olvassuk az igében azt, hogy milyen jó, milyen nagy áldás, ha a testvérek egyetértésben vannak. Hát Pál apostol beszámol a korintusi gyülekezetnek erről az állapotáról, és utána rögtön el is mondja számukra Isten üzenetét. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy a gyülekezet egysége helyreálljon? És azt látjuk, hogy Pálnak van egy elméleti tanítása, és bemutatja a gyakorlati hozzáállását is. Az elméletét a következőképpen olvassuk a 3. fejezetben. Én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz, egyek, és mindegyik a maga jutalmát kapja majd fáradozásához méltóan. Mert mi Isten szolgálatában állunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester alapot vetettem, de más épít rá. Hát mi az, ami ebből kiderül? Az első, hogy Isten a legfontosabb. Ő az, akinek a gyülekezettel terve van. Ő az, aki életre hív embereket, és ő az, aki közösséget formál. A másik, hogy Isten felhasznál embereket ebben a szolgálatban, és ezek az emberek megbecsülést érdemelnek. És a harmadik, hogy ezek a szolgálók nem egymás ellenében, hanem egymást kiegészítve végzik Isten munkáját. Nagyon fontos volt Pál számára, hogy ezeket az elméleti alapokat elültesse a gyülekezet tagjaiban. Mert hogyha ezzel tisztában vagyunk, és látjuk a saját helyzetünket, akkor ez mindig észhez térít bennünket. Ugyanakkor Pálnak a gyakorlata is irányadó, ezt olvassuk. Talán Pál feszítetett meg értetek? Vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg? Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, csak Krisztust és Gájuszt, nehogy azt mondhassa valaki, hogy az én nevemre keresztelkedtetek meg. Igaz, megkereszteltem még Stefanász háza népét is, rajtuk kívül azonban nem tudom, hogy mást is megkereszteltem volna. Tehát itt Pál azt mondja, hogy érti, hogy valakinek a szolgálata áldott, és emiatt ragaszkodnak hozzá, de ő maga tudta, hogy ez veszélyé válhat, ezért szándékosan szólt a gyülekezet tagjainak, hogy ne gondoljanak róla többet, mint amit. Még ha meg is keresztelt valakit, az nem azt jelenti, hogy ő akkor most többé vált ezáltal, mert Pál keresztelte meg őt. Ennek semmi köze az igazsághoz. És mi lett az eredménye Pál apostol eme szolgálatának, eme levélben nyújtott szolgálatának? Hát azt látjuk, hogy a gyülekezet egysége helyreállt, vagy legalábbis javult. Ugyanis a második levelében már nincs szó erről a megosztottságról. Sőt, Pál apostol sok mindent elmond nekik, és az ő engedelmességükre appellál. És ebből kiderül, hogy nagy javulás történt ezen a téren. Ez egyfajta evangélium, ez egyfajta remény, hogy Isten népe körében, ha fel is üti fejét a bűn, a megosztottság, Isten soha nem hagyja ezt annyiban, és az ő lelke által egységbe tömörít bennünket. Végezetül egy kísértésre hadd hívjam fel a figyelmet, ugyanis a kísértés az mindig jelen van. Ha valamit sikerül is rendezni, tudjuk, hogy a kísértés az újra megjelenhet, a pártoskodás újra előállhat, és a korintusi gyülekezetben azt látjuk, hogy pár évtizeddel később ugyan, de megint csak kialakult a pártoskodás. Római Kelemen, a római gyülekezetnek a püspöke, még a 90-es években írt egy levelet a korintusi gyülekezetnek, és ebben a következőt írja: vegyétek csak kezetekbe a boldog Pál apostol levelét. Mit írt ő ti néktek evangéliuma elején? Nyilván a lélek indítására küldte hozzátok írását Péterrel és Apollóssal kapcsolatban, mivel már akkor is szakadást támadt köztetek. De az akkori pártoskodás kisebb bűnt hozott magával nektek, mert a legkiválóbb tanúságnak örvendő apostolok és az általuk kipróbált férfiak miatt támadt a pártoskodás közöttetek. De most gondoljátok csak végig, kik forgattak fel benneteket, és kik rontották le a mindenütt híresztelt testvéri szeretetetek szentségét. Gyalázatos szeretteim, igen, gyalázatos dolog ez, és méltatlan Krisztusban való életetekhez az, amit mi hallottunk, hogy a korintusiak erőteljes és a kezdeti időkből való egyháza egy vagy két egyén miatt fellázadt a presbiterek ellen. Ennek híre már nem csak mi hozzánk jutott el, hanem azokhoz is, akik nem mi közülünk valók, úgy, hogy esztelenségetek miatt az Úr nevét káromolják, de ezzel saját magatokra is nagy veszedelmet zúdítotok. Tehát vissza tud térni a kísértés. Ezt mindannyian tapasztaljuk a saját életünkben is, hogy megtérésünk idején felismertük a bűneinket, és nemet mondtunk rá. Talán meg is szabadultunk bizonyos kísértésektől, de ezek a kísértések újra és újra kopogtatnak nálunk. Ugyanígy egy gyülekezet életében is előfordulhat, hogy egy-egy kísértés újra jön, de megint csak bízunk Isten hűségében, aki kézben tartja az ő népét, és az ő szeretetével, szentségével, igéjén keresztül vezet bennünket. Amen. Fennállva válaszoljunk Isten igéjére a 395. dicséretünk harmadik versét énekeljük el. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük, hogy amit Te megmutattál nekünk a Szent Háromság Isten egységében, az Atya, a Fiú és a Szentlélek közötti tökéletes szeretet kapcsolatban, azt tervezted megadni nekünk már a teremtés hajnalán is. Köszönjük, hogy ezt láthattuk Ádám és Éva életének kezdetén, hogy nem takargattak egymás elől semmit, hogy tökéletes testi és lelki harmónia állt fenn közöttük. Urunk, megvalljuk neked bűneinket, hogy ősszüleinkhez hasonlóan mi is fellázadtunk ellened, eltávolodtunk tőled, és ezzel egymástól is. Köszönjük neked azt az áldást, amit Krisztusban megtapasztalhatunk, hogy újra közel lehetünk hozzád, és ezzel párhuzamosan újra közel kerülhetünk egymáshoz is. Köszönjük neked a gyülekezet csodáját, ahol látható, hogy minden különbségünk ellenére egy nyájhoz tartozunk, és képesekké válunk egymást szeretni, egymásnak szolgálni. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogyha a szeretetlenség felüti köztünk is a fejét, és arra kérünk téged, hogy formálj minket a te szent lelked által. Köszönjük, hogy erre ígéretünk van. Köszönjük, hogy az a munka, amit elkezdtél, azt be is fejezed. És köszönjük, Urunk, hogy a szeretet megmutatása által a világ is láthatja, tanítványaid vagyunk, és az evangéliumnak is lehet hitele, ereje az ő szemükben. Kérünk, Urunk, hogy dolgozz a mi gyülekezetünkben is, Te légy a mi egységünknek a kulcsa, és kérünk, hogy használj fel bennünket a te dicsőségedre, és fele barátaink javára, hogy minél többen megismerhessenek téged, és minél többen csatlakozhassanak a te népedhez. Nagyon kérünk, Urunk, hogy áld meg ezt a napot teljes egészében, áld meg azt a választást is, ami ma zajlik. Te tudod, Urunk, hogy mi a legjobb ennek a népnek, és mi azért imádkozunk, Urunk, hogy legyen meg a te akaratod. Kérünk, Urunk, hogy segíts bennünket abban, hogy ebben a felfokozott választási kampányban is azt tudjuk megmutatni szomszédainknak, barátainknak, bármely ismerősünknek, hogy függetlenül attól, miként gondolkoznak, mi tudjuk és akarjuk is őket szeretni. Kérünk, hogy ebben is vezessen és adjon nekünk erőt a te lelked. És arra is kérünk, Urunk, hogy légy a szenvedőkkel, légy azokkal, akik a gyülekezetünkben elvesztették hozzátartozójukat, szerettüket. Tudjuk, Urunk, hogy te együtt sírsz a sírókkal, és tudjuk, hogy te készen állsz a vigasztalásra, és a te vigasztalásodnál nincsen erősebb vigasztalás. Kérünk, Urunk, hogy légy így a gyászolóinkkal, és te támogasd őket. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.